Második fejezet. De Galamb úr elment. Elég volt messziről megpillantani Brigittát, hogy lássa, Ivet nem túlzott. Ez a gőzös egy környékbeli kirándulás sem kockáztathatott volna meg veszély nélkül. Ezzel szemben több hónapos tengeri utat bonyolított le. Egy óra múlva Galamb megállapodott a kapitánnyal, 4 nap múlva indulnak Havannába, és a Panama csatornán át a csendes óceánra. Az út legfeljebb, ha egy évig tart. Mondd, kérdezte a vitorlamester, mikor újra partot értek. Miért jelentkeztél nyomban, mikor hallottad, hogy a hajóval utazni életveszélyes? Talán meg akarsz halni? Szó sincs róla, felelte kis ijedten Galamb. Szeretem a veszélyt. Ohó, jó lesz vigyázni, gondolta. Egy kávé mérésből levelet írt anyjának és húgának. Özvegy édesanyja és a 14 éves Annette Párizs villa negyedében lakott, az Aringurdok családi házában, amely becsértékén felül volt megterhelve kölcsönökkel. Előkelő párizsi ismerőseik nem is sejtették, hogy a fiatal Aringur Marseille-ben kocsmai énekes, s az ő jövedelméből tartják fenn a köztiszteletben álló finom úri család szerény háztartását. Aringur a tengerészeti akadémia növendéke volt. Itt is szerették, mert némely ember már úgy jön a világra, hogy mindenütt szeressék. De az olyan mogorva egyének, mint Lotton Tracy, márki tengerészeti fölügyelő, minden kedvességnek ellenállt és kőkemény szívű volt. Lotton Tracy magányosan élt Lyon környéki szőlőjében, és időnként megjelent néhány napra az akadémián, vagy az iskolahajón, hogy csontos ujjait rázva, ráncos sovány múmia arcán, bozontos szemöldőkét összehúzva, zord prédikációt tartson. A katétok állandó elkeseredésben éltek miatta, a tanárok sem rajongtak érte. De magas családi összeköttetései révén bizonyos volt, hogy nyugállomány helyett egy díszszemlén fogja elragadni a végelgyengülés. Hogy mégse így történt, annak az oka Aringur, akitől egy vizsga manőver után a felügyelő megtagadta a következő iskolai rangfokozatot. Aringur vidáman jelent meg aznap a kadétok hálótermében. Az öreg Tracy ma elvágta magát nálam, nyugdíjazni fogom. Hülye vagy, vélt az egyik kollégája nem minden alap nélkül. Fogadhatsz velem egy ezüst öngyújtóba, hogy a legközelebbi vizsgáig nyugdíjazzák Tracy bácsit. Tartom. Aringur megnyerte az öngyújtót, de elvesztette az életpályáját. A tengerészeti főfelügyelő nyugdíjazása elég szomorú körülmények között történt. A világháború idején néhány tisztet kölcsönösen kitüntettek a szövetségesek. Angol lovas tiszteket a franciák kineveztek, a szenegáli gyalogosok kapitányának, az angolok viszont skót és ír csapatoknál adományoztak tiszteletbeli rangot a francia bajtársaknak. Tracyről mindenki tudta, hogy egy skót ezred tiszteletbeli kapitánya. A Velszi herceg éppen Párizsban járt, és ebből az alkalomból Tracyt is meghívták a Tengerészeti Akadémia báljára, amelyen ő fensége volt a védnök. A kadétok éjjel-nappal dolgoztak. Aringur azok között volt, akik a meghívókat címezték. Az államtitkár, aki valamennyit aláírta, természetesen nem olvashatta el egyenként az összes meghívót, különben észrevette volna, hogy az egyiknek más a szövege. Egyébként éppen olyan volt, mint a többi, csak a legalján ez állt. Az angol hadsereg tiszteletbeli tagjai kéretnek a megfelelő dísz egyenruhában megjelenni. hogy milyen feltűnést keltett a fényes bálon a vén kopasz Tracy, midőn kockás szoknyában, mesztelen térdel, skót kapitányi uniformisban megjelent, azt úgysem lehet leírni. Az eredményről még évek múlva is beszéltek. A miniszterelnök szerint a látvány feledhetetlen volt. Botrányt nem okozott senki, ő fensége a Velszi herceg néhány elfogulatlan szót mondott a félholt Tracynek, és megköszönte a frappáns figyelmességet, amellyel a főfelügyelő ebben az egyenruhában tüntett a hagyományos francia-angol barátság mellett. Akik nem bírták visszafojtani a nevetést, azok egy szomszéd helyiségbe mentek át. Ezeket később felkereste a Velszi herceg is. Most már általános mozgalom indult meg, hogy az öreg főfelügyelőt nyugdíjazzák. A család magas rangú tagjai sem exponálták magukat szívesen, és Alincourt megkapta az öngyújtót. De Tracy meghívója, ha az öregember naivitását nem is mentette, bizonyítéka volt annak, hogy bűnös is van az ügyben. Így történt, hogy Alincourt pályafutása a haditengerészetnél véget ért. Nagy csapás volt ez a családra. Alincourt tudta, hogy mit idézett elő meggondolatlanságával, de elhatározta, hogy helyrehozza a hibát. Az anyja és a húga ne szenvedjenek miatta. Feláldozza magát értük. Volt egy életbiztosítása $10,000. A biztosítás arra az esetre szólt, hogyha hivatás közben baleset érné Jules Manfred Alincourt haditengerész kadétot. Elhatározta, hogy ezt a $10,000 életbiztosítást anyja és húga fogja megkapni. Majd gondoskodik, hogy hivatás közben halálos baleset érje. Mindenét pénzét tette, szerény apai örökségét is hozzácsapta, és fél évre kifizette a biztosítási díjat. Azontúl nagyon vigyázott magára, mert hivatása teljesítése közben kell elhaláloznia fél éven belül. Ha tehát elüti egy autó, vagy összeszurkálják az utcán, nem ér vele semmit. Így került Marseille-be, és ezért jött kapóra, állása rozog a Brigittán. Matróznak lenni hivatás. A $10,000 elegendő lesz ahhoz, hogy anyja és húga boldoguljanak. A mulatók közönsége nem is sejtette, hogy az érzelmes és vidám dalokat egy olyan ember énekli, aki halálra ítélte önmagát. Kiderült azonban, hogy élni ugyan nehéz, de meghalni sem könnyű. Este 8 óra volt, és a Brigitta éjfél előtt készült felszedni horgonyát. A kormányos, a vitorlamester és galamb kis búcsú mulatságot rendeztek a kedélyes hullához, ról elnevezett szórakozó helyen. Galamb még utoljára előadta a legszebb kupléját, fergeteges tabzs zúgott fel, hullott a virág és az apró pénz, de mivel a kormányos és a vitorlamester már előre ment, galamb is meglengette szalmak alapját, bambuszbottyát hóna alá csapta, és távozott. Vidáman vágott neki a kikötő felé vezető keskeny sikátornak. Egy kapu mélyedésből Ivett lépett melléje. Galamb úr, turbékolta könnyázott baba arcával. Alincourt kedvesen rámosolygott. Csókolom a kezét, nagyságos asszonyom. Ha önt nem láthatom többé, ennek emléke örökké élni fog bennem. Udvariasan kezet csókolt, és tovább ment. Illetve tovább ment volna, de a 80 kilós, teljesen baba arcú démon sűrűn hulló könnyek között, szívének minden gyengét, féltését összeszedve, úgy vágta fejbe egy gumibottal, hogy galamb úr csak hajnaltájt tért magához. Ott feküdt az elhagyott sikátor kövezetén, és a Brigitta már nyílt tengeren járt.